Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 226. dicséret első versét. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom, kívüled.
Krisztusom, kívüled, nincs kihez járulnom, íve te voltomban, nincs kitől jújulnom. Nincs íve kéjemből, ki által tisztítom, veszélyes vermelből és felszabadulnom.
Helyünket elfoglalva az 512. dicséret első három versét énekeljük. Az 512. dicséret így kezdődik: Szólj, szólj hozzám.
Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában. Megmentem és megdicsőítem őt. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Megváltó Úrunk, Úr Jézus Krisztus, mi is valljuk azt, amit az énekíró, hogy Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnunk. Nincs kihez oda menni, aki megértsen, aki tudja, hogy mi a problémánk, és képes is segíteni, és akar is. Áldott légy, hogy az igéből mindenről értesülünk, hogy Te akarod, hogy megtisztuljunk a bűn hatalmától, akarod, hogy gyógyuljon a szívünk, a lényünk, és hogy helyreálljon veled a kapcsolatunk. Ha megbetegedtünk, akár testileg, lelkileg, Te nem hagysz magunkra, hanem szólsz, és a Te szavad ma is eléri a mi szívünket, elvégzi a maga munkáját. És ezért vagyunk itt, hogy szólj, Urunk, és munkálkodj bennünk. Mert, Uram, Te szólsz mindig, nem is ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy nem mindig vagyunk ott, ahol hangzik a szavad, nem mindig vagyunk vételre állítva. De ezen a helyen megvalljuk neked, hogy rád állítjuk hitünk antennáját, mert át akarjuk élni a Te jelenléted, a Te szavad, meg akarjuk tudni, mit üzensz nekünk itt és most, mert ebből származik erő, és látjuk, hogy mi a feladatunk ebben a világban, tanítványként, keresztényként, hiszen azért állítasz ide, hogy róla tegyünk bizonyságot, hogy minél többekhez eljusson a jó hír, hogy Jézus él. És ezért van esélyünk, bármilyen legyen az életünk, bárhol tartsunk, mert általa van talpraállás. És köszönjük, hogy nem csak talpra lehet állni, hanem Te megtartasz az új életben, erőt adsz, hogy legyőzzük a problémákat, a Góliátokat a Te neved által. Köszönjük, Urunk, mindezt neked, és kérünk, hadd legyen valóságos, személyes a veled való találkozásunk, az igének az üzenete. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Sámuel első könyve, 3. fejezetének mind a 21 versét. Tehát Isten igéje, Sámuel próféta első könyvének mind a 3 verse, mind a egész 3. fejezete alapján szól most hozzánk. Az első verstől így van az ige megírva. A gyermek Sámuel pedig Éli felügyelete alatt szolgálta az urat. Abban az időben igen ritkán volt az úrnak kijelentése. Nem volt gyakran látomás. Egyszer az történt, hogy Éli a szokott helyén aludt. Szeme pedig homályosodni kezdett és alig látott. Isten mécsesét még nem oltották el, és Sámuel az Úr templomában feküdt, ahol Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, ő pedig így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, itt vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig így felelt, nem hívtalak, menj vissza és feküdj le. Elment azért, és lefeküdt. Az Úr azonban ismét szólította, Sámuel, ő pedig fölkelt. Élihez ment, és azt mondta, itt vagyok, mert hívtál. Ő így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki neki beszédét. Harmadszor is szólította az Úr Sámuelt. Ő pedig fölkelt, elment Élihez, és azt mondta, itt vagyok, mert hívtál. Akkor értette meg Éli, hogy az Úr hívja a gyermeket. Ezért azt mondta Sámuelnek, menj el, feküdj le, és ha újból szólítanak téged, mondd ezt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Akkor eljött az Úr, odaállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel! Erre így válaszolt. Szólj, mert hallja a te szolgád. Az Úr azt mondta Sámuelnek, íme, én olyan dolgot cselekszem Izraelben, melyet ha valaki meghall, mindkét füle belecsendül. Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza népe ellen. Elkezdem, és be is végezem. Mert megjelentettem neki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyről jól tudta, hogy azzal fiai utálatossá teszik magukat, és mégsem akadályozta meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el házának álnoksága, sem véres, sem ételáldozattal. Sámuel pedig egész reggelig aludt, s kor kinyitotta az Úr házának ajtaját, de nem merte megjelenteni Élinek a látomást. Éli azonban szólította őt, és azt mondta neki, fiam, Sámuel, ő pedig így felelt, itt vagyok. Éli megkérdezte, mi az, amit mondott neked? Ne titkold el előlem, azt cselekedje veled Isten és más hasonlót is, ha elhallgatsz előttem csak egy szót is abból, amit mondott neked. Elmondott azért neki Sámuel mindent, és semmit sem hallgatott el. Éli pedig ezt mondta, ő az Úr. Cselekedjék úgy, ahogy jónak látja. Sámuel pedig fölnövekedett, és az Úr vele volt, és semmit sem hagyott a földre hullani beszédéből. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. És az Úr újból kezdett megjelenni Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr beszéde által. Kedves testvéreim, vasárnap óta olvassuk az Ószövetségből Sámuel első könyvét, amely a bírák korában megy végbe, annak a korszaknak a utolsó évtizedeiről szól, mert Isten lezárja a bírák korszakát, az utolsó bíra lesz Sámuel, és egyben vele egy új korszakot, egy új időszakot kezd el Isten, mégpedig a profétáknak a korszakát. A proféták lesznek azok a személyek, akiket Isten kiemel a többi közül, formálja őket, majd rájuk bízza az üzenetét. És a proféta feladata, hogy amit Isten rábízott, azt elmondja. Legtöbbször a nép vezetőinek, a királyoknak, de van, amikor közvetlenül a néphez fordulva adják át az üzenetet. És Sámuel lesz az első, aki ilyen szolgálatot fog ellátni. Azt is fogjuk majd érzékelni, hogy Isten szolgájának lenni soha nem egyszerű dolog. Prófétának lenni meg kiváltképpen nem az, hiszen ő közvetíti Isten üzenetét, de nagyon sok esetben ellenállással találja magát szembe, vagyis a nép nem akarja tenni azt, amit Isten kér tőle. És ugye a proféta viszont határozottan elmondja, mi Istennek az akarata. Itt is látjuk, hogy már a gyermek, a fiatal Sámuel nagyon kemény üzenetet kap Istentől, először nem ismeri elmondani. Ugye tele van a szíve félelemmel, hogy én egy kis fiatal, egy néhány éves, vagy a tízes éveim elején levő ifjú, most hogy álljak oda egy 90 körüli idős emberhez, aki ráadásul főpap is? És hogy mondjam meg ezt a kemény dolgot? Mert ha arról van szó, hogy valakinek szépet kell mondani, bátorítást, vigasztalást, hát ugye azt azért könnyű. Ne tessék félni, Isten szereti, meg fogja áldani, és ne féljen, mert biztosan a mennybe fog kerülni. Hát ez csodálatos üzenet. De ítéletet hirdetni, hogy Istennek haragja van, és ezt meg is fogja tenni, hát bizony nem egyszerű dolog. De Sámuel és az ő élete tulajdonképpen egy különleges élet, már csak azért is, mert ugye az előzményekből ismeretes, hogy az édesanyja sokáig meddő volt. Nem született gyermeke, de Anna, az édesanyja ismerte Istent, és tudta, hogy semmi sem lehetetlen neki. És amikor már ez nagyon rátelepedett a szívére, meg ugye, hát bántást, sérelmet kellett elhordoznia, amiatt, hogy nincs gyermeke, akkor szinte oda vetette magát Isten elé, és könyörgött, hogy Uram, adj nekem gyermeket, és én azt a gyermeket neked adom. A te szolgálatodra bízom, azt akarom, hogy majd a te nevedet dicsőítse. És így kapta meg Istentől Sámuelt, és az asszony, az anya, aki egyetlen, tehát addig egyetlen gyermekét megkapja Istentől, akkor azt gondolta, neki soha nem lesz gyermeke, és mégis átéli az anyai örömöket. Ezen örömök megtapasztalása közben nem feledkezik meg az ígéretéről. És nem sajátítja ki a fiút, nem mondja, hogy na jó van, persze nagy volt a bánatom, akkor Istennek megígértem, hogy odaadom ezt a gyermeket, de azért Isten se veszi ezt komolyan. Hogy egy anya odaadja a gyermekét Isten szolgálatára. De Anna komolyan vette. És amikor eljutott oda az a gyermek, hogy már tudta nélkülözni az édesanyját, Éli főpap mellé adta, és ott növekedett. És most is ott látjuk a szentélyben, a szent sátorban, mert ekkor még nincs templom, a szent sátorban, hogy ott van Sámuel a főpappal, Élivel együtt. És erről az időszakról az ige ad nekünk egy jellemzést. És ez egy nagyon komoly és szomorú jellemzés. Mit is mond, hogy abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt gyakran látomás. Ez azért szomorú kijelentés, ugye, mert Izrael az Isten népe. És a történetük az arról szólt, hogy Isten ott van velük, kapcsolatban vannak az ő személyével, figyelnek rá, például ugye a pusztában, amikor Isten felhőoszlopban vezette őket, ha megállt a felhőoszlop, ők is megálltak, ha elindult, ők is mentek, és aztán később a honfoglalás, letelepedés idején is figyeltek Istenre, és mindig akkor volt áldás az életükön, akkor tapasztalták meg, hogy győzelmet aratnak, az ellenség sem tudja őket leigázni, amikor teljes mértékben működött a kapcsolat. Mert ugye az Istenben való hitnek a lényege a kapcsolat. Nem az, hogy hiszem, hogy van egy Isten, hanem az, hogy ez az élő Isten, ez valóság a számomra, és kapcsolatban vagyok vele. Figyelek arra, amit mond. És Sámuel gyermeksége ifjúkora idején ez a kapcsolat megszakadt. Ugye abban az időben ritkán volt az Úrnak kijelentése. Persze első olvasatra lehet, hogy ez úgy jön le nekünk, hogy abban a korszakban Isten nem nagyon szólt. Lehet így is értelmezni, és benne van az, hogy nem szólt, mert elfordult tőle a nép. De a teljes írás azért arról tesz bizonyságot, hogy Isten szól. Nem Istennel van a probléma. Tehát amikor átéljük azt, hogy csend van az életünkben, és úgy fogalmazzuk meg, hogy nem szól Isten, vagy nem szól az ige. Olvasom, olvasom, és süket vagyok. És nem szól. Akkor merem azt mondani, hogy csendesedjünk el, és keressük magunkban a hibát. Nem Istennel van a baj. Mert ugye, gondolom már megtörtént velünk is, hogy ugye, ha van televíziónk, vagy van okostelefonunk, amivel kapcsolatba kerülünk a világgal, de ugye a legjobb példa a tévé, ugye tudjuk, hogy most már állandóan van műsor. Rengeteg csatorna, sugáros, sugáros, sugároz. Odaülünk, bekapcsoljuk, nézzük. Aztán lekapcsoljuk, amikor már nem akarjuk nézni, és esetleg másnap megyünk oda, mert kezdődik a kedvenc műsorunk, bekapcsoljuk, és meg sem ukkan. Meg sem ukkan. Nyomkodjuk ide, oda, amoda, és se kép, se hang. Ugye, biztos volt már ilyen a tévével, és akkor mire gondolunk? Nincs adás. Elkezdjük szidni, hogy leállították a közvetítést. Hát lerágtam a 10 körmöm, mert a szappan operám nem fogom látni. Lehet, hogy először azt gondoljuk, hogy valami külső probléma van. De hogy hiába nyomkodunk ide-oda, azért rájövünk arra, hogy a baj, hogy mondták régen, a baj az önkészülékében van. Ugye az jó szoszis reklám, ezt mondta, hogy a hiba az önkészülékében van. Mert adás van, sugárzás van, csak rossz a tévé. Elromlott, nem tudja venni. És így van ez Istennel való kapcsolatunkban nagyon sokszor. Mi azt mondjuk, nem szól az Isten, nem szól az ige. Itt a baj. A szívembe, velem. Hogy valamiért megszakadt a kapcsolat. Valami oda át közém és az Úr közé, és leszigeteli az üzenetet. Nem jut el hozzám. És én úgy látom, hogy itt is erről van szó, hogy Éli főpap meg a fiai már. Tehát azért, nem azért nincs Istennek kijelentése, nincs szava tulajdonképpen. Itt az a szó szerepel, hogy az Úr szava. Nem azért nincs neki szava, mert nem szól, hanem azért, mert nincsenek ráhangolódva. Nem érdekli őket, nem keresik, nem töltenek vele időt, nem figyelnek arra, hogy mit is mond nekem, hogy a későbbiekből kiderül ez, hogy valószínűleg így van. Ugye, mert amikor Sámuelt fölébreszti Isten, és a gyermek azt gondolja, hogy a főpap hívja, eszébe se jut, nem is tud olyanról, hogy Isten szólhat a főpap mellett. Ez döbbenetes. A főpap mellett nem tud a tanítványa arról, hogy Isten él, beszél, van szava hozzá. És ez azt jelenti, hogy maga él is sem ismerte már Istent. Eltávolodott tőle. Nem természetes neki az, hogy Isten szól. De nekünk az. Nekem természetes, hogy szól Isten. És el tudom mondani a gyermekemnek, unokámnak, hogy Isten beszél. És azt is, hogy mit mondott nekem? Hogy megértettem az igéjéből. Tehát ez a gyermek ott van Éli mellett, már majdnem felnő, és nem tudja, hogy Isten beszél. Mellettünk is ott vannak a gyermekeink, unokáink, barátaink, ismerőseink, és tudnak-e arról, hogy Isten az nem csak egy mitosz, nem egy régi emlék, nem egy hagyomány, hanem egy élő valóság, aki szól. Sőt, aki a szavát számon is kéri, hogy megtettük-e, amit mondott. Mivel Éli nem ismerte Istent, ezért nem is tudta elmondani. De olyan is lehet, hogy valamennyire ismerte Isten, de nem mondta el. Mert ilyen is előfordul. Lehet, hogy én olvasom az igét, ismerem valamennyire Istent, de nem mondom el. Mert kinevetnek, vagyis elkezdem szégyelleni, mit szólnak hozzá, különösen, hogyha utánunk jövő generációról van szó, és azt mondom, hát ez a nagyapa, nagymama hobbija, minket már elválaszt tőle sok évtized, mi nekünk más a hobbink, mi máshol töltjük el szívesebben az időnket, persze a mama bibliázik, mi olvasunk helyette más. Jós könyvet, horoszkópot, esetleg lehet, hogy Koránt, buddhista iratokat, mert minden vonzóbb a Szentírásnál. Ugye, ma mindenre azt mondják, hogy jó, de az igét elutasítják. De ezt lehet látni. Valami nem megy. Milyen hamar tudják Istent szidni, okolni, nagyon banális dolgokban. Mindjárt Istent veszik az emberek a szájukra. És mégis, amikor keresnek, amikor megoldás kell, akkor már nem Istent emlegetik. Akkor valahova máshova mennek. No, tehát őnek is sem mondták el, hogy Isten szól. Szóval még van itt egy fontos dolog, hogy Éli a szokott helyén aludt, és azt is olvassuk, hogy Sámuel is a szokott helyén aludt, de Sámuelnek a szokott helye az Úr templomában volt, ahol az Isten ládája tartózkodott. Az Isten ládája a szövetségláda, amiről megmondta Isten Mózesnek, hogy ahol a láda lesz, a szentek szentjébe, tehát a szent sátor legbelsőbb részét, ahova nem lehet bemenni csak a főpapnak egyébben egyszer, ott lesz a szövetségláda, a frigyláda, és ott lesz az ő dicsősége. Vagyis Isten jelenléte ott van a szövetségládánál. És Sámuel hol alszik? Hol tölti az éjszakát? Ott. A szövetség ládánál. Ez azt jelenti, hogy ő vágyakozik Istenre. Ő nem csak nappal, amikor végzi a munkáját, akkor gondol Istenre, hanem éjjel is ott van az Úr közelében. Éli nem ott alszik. Éli azt mondja, elvégeztem a dolgom, és elmegyek a lakásomba, és lefekszek, és lezártam a napot, de ő többre vágyik. Sőt, ezt olvastuk, hogy Sámuel szolgálta az Urat Éli főpap felügyelete alatt. És ez is úgy megragadott, hogy a másik fordítás úgy mondja, az új fordítás, hogy az Úr szolgája volt Sámuel. A Károli azt mondja, szolgálta az Urat. És ez különbség, mert az Úr szolgája volt Éli is, meg a fiai. Hofni és Fineás, de ők nem szolgálták az Urat. Hofni és Fineás saját zsebre dolgozott. Azt nézték, hogy hű, micsoda jó állásba kerültünk az apánk útján, itt a Szent Sátornál hozzák az áldozatra való jószágokat, adományokat, és azt nézték, hogy minél több kerüljön az ő zsebükbe. Minél több hasznot húzzanak. Ők nem az urat szolgálták. És ez nagyon fontos, hogy Sámuel az urat szolgálja. Vagyis az úr szolgálata, a neki való élet a legfontosabb számára. És ezzel ma is szembe kell nézni. Mert sok mindenki lehet az úr szolgája, de nem biztos, hogy neki is él. Nem biztos, hogy övé a szíve. És nem biztos, hogy neki engedelmeskedik, azt teszi, amit az úr mond. Tehát szabad nekünk végig gondolni az életünket, hogy az urat szolgálom, vagy csak a szolgája vagyok. Jézust követem, tanítványa vagyok, vagy csak azt mondom, hogy hát keresztjén vagyok. És több tanítványnak lenni, mint kereszténynek. Mert a tanítvány az a mestert követi. Azt teszi, amit a mester. És így volt Sámuel. És egyszer csak Isten megszólítja Sámuelt. És ez is úgy ma jött elém, hogy igen, ezt a fiatal Sámuelt megszólítja, miért nem szólította meg Élit? Egyszer már ugye beszéltük azt, hogy Éliben nem volt ott az a vágy. A másik dolog, miért? Éli nem is törekedett rá. Sámuel ott volt az Úr dicsősége mellett. Az Úr jelenlétébe, nappal is, meg éjjel is. Vagyis mindig megszólítható volt, mert ott tartózkodott, ahol szól az Úr. És én mindig ott vagyok. Én mindig megszólítható vagyok. Mert Isten ma is az igényén keresztül szólít meg. Ha előttem van, olvasom, kezembe van, velem van, szívembe van, akkor meg tud szólítani. És Sámuel megszólítható volt. És az vagyok-e én? Ott vagyok-e, ahol szól az Úr? Mert hol volt ő? A Szent Sátorban. A szövetségláda mellett. Nem ment haza. Meg nem a földön dolgozott. Meg nem szórakozott. Mert ott nem szólította volna meg az Úr. Ott kell lenni, ahol az Úr szól. És akkor halljuk, amint hozzánk küldi az üzenetét. És ugye ismeri őt, Sámuel, tudja a nevét. Háromszor szólítja Isten, háromszor felel Sámuel. Itt vagyok, de mindig azt gondolja, hogy a főnöke szól. Hogy Éli szól. És ez a megdöbbentő, hogy Éli mindig visszaküldi aludni. Hogy egyszerűen csak a harmadik után esik le neki, hogy hát ha én nem hívtam, akkor csak Isten hívhatja. Hogy néha milyen nehezen jutunk el oda, hogy itt most Isten szól. Megmagyarázzuk ezzel, azzal ő visszaküldi aludni, biztos csak fölriadtál az álmodból, de nem így vagyunk mi is. Isten szólhat így, szólhat úgy, és hányszor kibeszéljük. Á, ez nem is Isten szava volt, ilyen megtörténik annyiszor. És olyan jó, hogy az Úr nem adja fel. Olyan jó, hogy háromszor is szól neki. De nagy felelősség, hogy Éli visszaküldi. Az, akinek pont Isten felé kellett volna irányítani. Sőt, talán Élinek már ott kellett volna tartani, hogy fiam, éjjel is légy éber. Mit is mond Jézus a tanítványoknak? Virasszatok velem egy órát. És nem tudtak. Nem tudtak. Mit mond? A lélek kész, ugyan, de a test erőtlen. Hát nem így vagyunk mi is sokszor. Hogy lehet, hogy a lélek előrébb van, de a test. Milyen nagy úrma. Ha a test azt mondja, hogy nem akarom, akkor úgy is van. Ha a test azt mondja, pihenned kell, jaj, de elfáradtál, most nem lehet Bibliát olvasni, ne figyelj az Úrra, pihenned kell, szóra, akkor azt csináljuk. És így voltak a tanítványok. A test azt mondta, szundizni kell, és nem tudtak Jézussal virasztani. És hányszor mondja az Úr, hogy vigyázzatok, vigyázzatok, hogy meg ne, el ne álmosodjatok. meg ne lankadjatok, meg ne fáradjatok. Mert ugye az ő visszajöveteléig eltelik egy idő, ugye már eltelt 2000 év, és még nem jött vissza. És a hívőket is elnyomhatja az álom. De vigyázzatok, ne engedjetek, hanem várjatok engem. És Éli nagy nehezen eljut oda, hogy megfogalmazza, mit kell mondani, ha újra hívja a hang, hogy a szólj, mert hallja a te szolgád. És Sámuel mondja is, szólj, mert hallja a te szolgád. És ez nekünk is utat mutat, hogy ezzel a lelkülettel álljunk Isten elé, szólj, mert hallja a te szolgád. Vagyis, ahogy ebben a 512-es énekben megfogalmazzák, hogy szólj, és lelkem megfeszül, és a hallásban segít. És ez szükség, hogy igenis figyeljek oda. Igenis akarjam meghallani, amit mond. Uram, kész vagyok fogni az adást. És akkor Isten elmondja az üzenetet, ami nagyon kemény üzenet, hogy megítéli Éli főpapnak a házanépét. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy igen, ilyen kemény üzenet. De előtte már küldött Isten valakit Élihez. Egy szolgáját. És a kettő között eltelt egy bizonyos idő. Tehát ahogy az a szolga elmondta Élinek Isten üzenetét, meg most Sámuel is elmondta, ekközött eltelt egy idő. Vagyis Élinek lett volna lehetősége változtatni. Mert Isten testvéreim azért szól, hogy ha meghalljuk az üzenetét, akkor azt tegyük meg. Ha azt mondja valamire, hogy változtass, akkor azon változtassunk. Lett volna ideje, de mivel nem változtatott, azt mondja Isten, most már az ítélet fog következni. És Éli nem tud mit mondani, csak azt, hogy cselekedjék az Úr úgy, ahogy jónak látja. Hisz tudja, hogy megkapta a figyelmeztetést, ő ezt nem tudta érvényre juttatni. Ugye a probléma az volt, hogy tehát itt nem egy egyszerű családtörténetről van szó, hogy nem tudta fegyelmezni a fiait, meg ez, meg az. Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy Éli Isten főpapja, és az Úr házában, a Szent Sátornál végzik a szolgálatokat. A két fia pedig pap. És neki, mint főpapnak kellene a beosztottjait Isten felé terelni. Vagy adott esetben számon kérni és megmondani, ez nem tetszik Istennek. Tehát itt nem egyszerű gyereknevelésről van szó, hanem arról, mint főpap, nem Istenre figyelt, hanem a gyerekei kívánságára tekintett, és annak engedett. És a végén a Szentírás elmondja, hogy Sámuel az ellentétje lesz majd Élinek. Éli nem figyelt oda arra, amit Isten mondott, Sámuelről pedig ezt írja, semmit sem hagyott a földre hullani Isten beszédéből. Vagyis Sámuel nem csak meghallja, amit Isten mond, hanem meg is cselekszi. Akkor is, amikor Isten olyat mond neki, amivel ő nem is ért egyet, majd később látjuk, hogy amikor a nép elé áll, hogy adj királyt, Sámuel, akkor nagyon nem tetszik a prófétának, azt mondja, hát Isten a királyotok. És én nem akarom, hogy a többi néphez igazodjatok, maradjon így, legyen Isten a király. De addig erősködnek a nép tagjai, hogy Isten azt mondja, hallgass rájuk. És adj nekik királyt. És akkor majd fölkeni Sault. De ezzel ő nem értett egyet, de ez volt Istennek a szava. Ezt kérte tőle, kent fel nekik. És megtette. És ezért is olvassuk, hogy nem engedett földre hullani az Úr beszédéből semmit. És adja az Úr, hogy így legyen az életünkben is. Hogy ezt tudják elmondani, hogy megtette akkor is az Úr üzenetét, adott esetben ez ellentétes volt a saját elképzelésével. És akkor ez bizonságtétel, ez erőforrás lesz másoknak is. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy ma is szólsz igéden keresztül. Bár néha mi is úgy vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy nincs üzenet, nem szól az íge, nincs kijelentés, de köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy olyankor próbáljunk magunkba tekinteni, csendesedjünk el, és talán arra fogunk rájönni, hogy a mi készülékünkben van a hiba, valami közéd és közénk állt. És ezt el kell távolítani, ki kell javítani a hibát, és újra működni fog a kapcsolat. És Uramat, hogy ne törődjünk bele, hogy nem halljuk, amit mondasz, hanem menjünk oda újra, és keressünk téged. Hiszen Sátán is megtesz mindent, hogy eltereljen tőled. Hogy ne engedje, hogy eljusson a szívünkig az igének a szava. De hadd tudjunk neki ellenállni, és hadd tudjunk közeledni feléd. Kérünk így, védj körül, Uram, igéddel, és add, hogy mi valóban téged szolgáljunk. Legyen ott a szívünkben, hogy Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. Hogy ezzel a készséggel tudjuk mindig hallgatni az igét, hogy Uram, szólj, én kész vagyok meghallani, megcselekedni. Nem engedem, hogy a földre hulljon, csak egy jóta is belőle, mert minden be fog teljesedni abból, amit mondtál. És áldott légy érte, és dicsőítünk, és magasztalunk, hogy még mindig szólsz, hogy még mindig könyörülsz rajtunk. Eléd visszük, Uram, a betegeket, a megfáradtakat. Könyörgünk, hogy adj gyógyulást, megújulást, erőt, add bizonyosságot azoknak, akik még kétkednek, hogy fölismerjék, hogy Krisztusban van számukra is megbocsátás, van új élet. És add, Uram, hogy mindannyian így tudjunk belekapaszkodni a keresztbe. Áldott légy, hogy eljöttél, emberré lettél, és keresel minket, hogy kapcsolatba kerülhetünk veled. Könyörgünk, Uram, a gyermekekért, fiatalokért. Könyörgünk a nehéz helyzetben élőkért, az üldözött keresztényekért, Uram. És könyörgünk népünkért, egyházunkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk. Legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd vasárnap 10:30-tól lesz ismét Isten tisztelet. Befejezéssel az 512. dicséret 6. versét énekeljük, szólj és csitítsd a bút. Thank you.